A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Kossuth Rádió Budapest. Ja, azt, bocsánat,
nem az másik. Nem, váltsunk.
Várjál, a Millás reggeli szól a rádiókép szülékekből. A
Rádió Café
98.0.
Így is morgós szerda van, nem? De az
igen.
Van.
A morgós szerda van, igen. Na, tényleg. 2024 április 10-ét írjuk. És van SMS, WhatsApp és Viber számunk, és 036-os 98-0-98-0. Nagyon nehezen indul a gépezet. Kántor Endre van velem. Nem tehetek róla, tényleg.
A stúdióban.
Tényleg. Lássuk a hallgató üzeneteket, abban mindig lehet kapaszkodni. Ezért írjatok időnként, mert amikor bajba kerül a műsorvezető, mert nem veszi fel az interjú alany, mert a másik műsorvezető épp reggelizik, mert valami technikai nehézség van, akkor itt van a jó kis üzenőfalunk, és lehet üzeneteket beolvasni, és azzal időt nyerünk, és még ezek akár szórakoztatóak is lehetnek. Hát ugye gusztus dolga természetesen. Még egyszer mondom mindazoknak, akik képüzeneteket küldözgetnek, hogy teljesen feleslegesen teszik mindezt, hiszen egy rádió műsort hallgatnak, ebben pedig egy képet beolvasni, hát fizikai képtelenség. Borongós, morgós, jó reggelt, kartársak, az M3-as bevezetőn a sávelhúzás ma kifejezetten érezteti hatását, már most torlódás, erre tekintettel a 30 perc a menetidő.
Na.
Gödről zugló Hermina mezőre. Hát régen volt ilyen rossz, úgyhogy kitartás D-kartásnak. Itt van Gézu egypercese is, ami félperces igazából. Nektek is van olyan zenétek, amit ötször egymás után meghallgatva sem untok meg?
Van.
És ha van, bírnátok 20-szor is? Vagy hol volna a határ?
Nincs határ. Van no olyan zene, amit 15 milliószor is igen. Nagyon szívesen meghallgatok.
Köszönjük a kérdést.
Megpengeti azokat a húrokat, amiket kell.
Nézzük.
Tessék,
még,
jött valami
itt van
izgalmas,
a lőpapa is, Morgan
köszönjük.
Freeman kartársak, milyen szép is hasadás a hajnalnak, már csak a dobozok csökkenése lenne jobb,
hát
de ez ma nem lesz, úgy látszik, nem elég ijesztő a 700, akkor van, lenne pízló véra, vagy az utolsó filléreket is elpöfögik, írja
hát
papa.
Hát drágul a benzin megint?
Nem tudom, épp tegnap beszéltünk a napindító témában arról, hogy könnyen printelheti a 700-at, és hogy a holtankoljak.hu vezetője szerint már elérte a lakosság az inger küszöbét, vagy a lakosság inger küszöbét
az
a benzinár.
Az autókor nem úgy látszik.
Mert hogy csökken a kutak forgalma.
Tényleg?
Igen.
Akkor jó, én
de
csak rossz
de a forgalmon
helyen...
valóban nem látszik. Hát érted, mindenki céges autóval
amíg,
van.
Amíg, ja, ja, céges autó, így van, hát na tessék. Na, akkor és természetesen lehet üzenni nekünk Messenger alkalmazással is a Facebook oldalunkon keresztül, úgyhogy, és köszöntjük a Zsoltokat, hát Zsolt nap van ma.
Nekem több Zsolt ismerősöm is van.
Zsoltból sok.
Több, mint Radames.
Abból nagyon.
Abból és Ezékielből. Csehül állunk.
Ezékielből van.
És hát az a zenekar, a Jazzékiel.
És a Fulvia?
Fulvia az több van, mert hát ugye az
na jó,
ókori
az nem
hagyományőrzés. Nem, ja.
És az a Polidor?
Tényleg, a beceneveket ünneplik a névnaposok?
Nem úgy értem, úgy értettem, hogy de a hagyományőrzői másik név az nem számít.
Értsd meg, hogy ez valid kérdés. Ha téged a haverjaid Edének hívnak, igen, tegyük fel ezt.
Engem ünnepeltek Edenapon.
De te
nem
ünnepeled?
A haverjaim, nem csak a haverja, az élet sütötte rám ezt a bélyeget. Én meg csak tűrtem.
A lényegre koncentráljon, Safranek, a lényegre. A lényegre.
Mondjad.
Ülöd az Edenapot? Ünnepled? Közel
én
áll
nem,
az...
de mások nem. Igen.
Na mindegy, jó. Csak ezt akartam elvarni, ezt a szállat. Ne haragudj.
Polidor nap is van. A görög mitológiai alaknak az egyik napja, aki adakozó, bőkezű a Polidor. Úgyhogy ez nagyon a magyar jó társadalomra jellemző.
Igen. És nemzeti rákellenes nap is van. 1993 óta
hittem,
van nemzeti rákellenes nap Magyarországon. Mindenki menjen szűrésre. Mindenki.
Jó.
Nagyon úgy állunk a szűrésekhez, hogy nem szeretjük őket. Nagyon keveset járunk szűrésre, pedig dobja az élet, mert a szűrő buszoktól kezdve az önkormányzati programokon keresztül a magánegészségügyig mindenhol lenne rá lehetőségünk, úgyhogy nem győzzük a műsorban reklámozni azt, hogy menjetek szűrésre, különösen fontos ez a nemzeti rákellenes napon. Én jó példával jártam elől, és a múlt héten voltam szűrésen.
Nagyon jó.
Nem mesélem el, hogy milyen szűrésen, nem mesélem el, hogy Aranyosi Péter lényegesen...
Búvárruha kellett hozzá?
Igen, na, lényegesen látod? Szórakoztatóbban adta elő ezt, mint ahogy én tudnám. De
na, nézzük,
menjetek
mi van
szűrésre.
Azt 1910 mond, nem.
Állj.
Nem.
Bejött egy másik rádión a zenei szerkesztőnk, volt egy fiatalember, itt is van műsora ezen a rádiócsatornán, és azt mondta, hogy nagyon
fiatal.
Jó a műsor, nem fiatal már.
Ja.
Megette a tenyere javát. De azt mondta, hogy nagyon szórakoztató a műsor, csak ne beszéljünk egyszerre. Ezt hány éve mondja? 40?
De ez mindegy. Olyantól ne fogadj el soha tanácsot, András.
Azt hittem cukrot.
Olyantól ne fogadj el soha tanácsot, aki megfáradt, és már unja a mindent is.
Nem, nincs megfáradva.
Nincs?
Mindig tonizálhatom.
Akkor jó, akkor figyelek. Na jó, akkor nézzük azt, hogy 1912-ben mi történt ezen a napon. Kérlek szépen, volt egy Nicolae Paulescu nevű román orvos, professzor, fiziológus, és ő szabadalmaztatta az inzulin készítést. Ez egy elég nagy lépcső volt, mérföldkőnek is mondható. 60 évvel később Paul McCartney bejelentette a Beatles feloszlását. Jó sokáig kellett várni, 1970-ben
történt. A kettő nem függ össze, ugye?
Nem, semmi, jó, okay. Semmi.
Gyász volt?
Hát hogy ne lett
ma
volna?
Ma van olyan formátumú együttes, aki hasonló katartikus atombombát dobhatna, ha azt mondanák, hogy feloszlik?
Nem,
szerintem
hiszem.
Nincs.
Olyan, hogy így megfogalmazva nem a válaszom.
Mondjuk, hogyha Azaria lemondaná a sorozat
szóval,
koncertjeit,
ebben
akkor
az
lehet,
a döbbenetes, hogy elvileg 1960-ban alapították. Hogyha ezt az alapítási évszámot betartjuk, akkor is 10 évet élt ez a zenekar. 10 évet élt ebben a formában, és gyakorlatilag mind a mai napig elképesztő igen hatása van a pop zenére,
Makkának.
Pop artra.
Különösen szólóban is Makkának, ugye? Úgy hívják McCartney-t. Na, aztán némi politikát is csempészünk. 1998, hány film szólt Belfastról, az Iráról, a felszabad, még kiderül, ami például a sakál, ami ugye Amerikában, de ott igen is ugye az Ira mesterlövésze persze hajszolt a szegény Bruce Willis keresztül és kasul Amerikán. Tehát, hogy egy nagyon nagy, fekélyesebb gyógyulása kezdődött el 1998 április 10-én, mikor Tony Blair brit és Bertie Ahern ír kormányfő Belfastban aláírt aláírta a nagypénteki megállapodást, és ezen kívül még ott volt 8 északír párt is, úgyhogy elkezdődött ott az a megbékélés. Én a múltkor teljesen megdöbbentem azon, hogy amikor a Korona című sorozatot néztem, akkor képzeld el, hogy abban volt egy Mountbatten nevű fő családtag a királyi családban, akit az ira robbantott fel, nem is tudtam,
hát,
hogy
bizony.
Királyi családból is szedett áldozatot.
Sok,
ez a konfliktus.
Sok áldozatot
szedtek. Aztán egy másik politikai esemény 2010-ből a Szmolenszki légikatasztrófában életüket veszítették a Lengyel Köztársaság legfelsőbb állami és katonai vezetői. Köztük a Lech Kaczyński államfő is. Hát a mai napig vitatják, hogy ez egy ilyen szimpla légi baleset lett volna, és természetesen az oroszokat sejtik a háttérben. Aztán 2019 egy tudományos előrelépés, elkészült az első kép egy fekete lyukról, de egy fekete lyukról hogy lehet képet készíteni, Endre? Az a nagy sötétben,
hát
van egy fekete lyuk, érted?
Hát
akkor
nem baj,
mi is
nem
tudunk
nagy,
csinálni, nem?
Belefényképezel
a sötétbe,
fényt.
És
nehéz.
Azt mondod, hogy ez egy fekete lyuk. Most
nehéz.
Sikerült lekapnom.
Kérdezd meg a hozzá szakértőket a Heuréka élmény rovatunkban. Joseph Pulitzer ezen a napon született 1847-ben, magyar származású újságíró, és ő ugye az amerikai modern amerikai újságírás egyik atya, sajtómágnás, Pulitzer-díj alapítója. Aztán ki az, akire még... Itt van például Halász Péter, 1922-ben született ezen a napon a Szabad Európa Rádió egyik legismertebb magyar közvetítője. Aztán rengeteg komoly...
Max von Sydow.
Max von Sydow.
Én azt hittem, a német, erre kiderült, hogy svéd.
Igen, igen.
Származású, vagy svéd színészről van, 1929-ben született Omar Sharif, egyiptomi születés, Golden Globe díjas színész 1932-ben, és
Steven
az ezer arcú, az ezer arcú Steven Seagal.
A minimalista már... film.
Igen.
Nem a method actingnek a jellegzetes képviselője.
De ő már orosz állampolgár.
Igen.
Nem?
De nekem azt
most
tetszik, hogy nem
még
lehet
mindig?
Hozzá, még mindig nem lehet hozzányúlni. Közelítesz, és egy ilyen két ujjal így elpöccint.
És bevág úgy a sarokba, hogy egyébként állatjogi aktivista és a Dalai Láma támogatója, Tibet függetlenségének szószólója.
Van egy pár ellentmondás élete történetében, fogalmazzunk így.
Igen. Úgyhogy egyébként szerb állampolgár is, ha nem tudnád.
Na,
2016 során szerb, majd orosz állampolgárságot is szerzett Steven Seagal. Aztán tetszett a Star Wars univerzum néhány fejezete, amiben a Rey nevezetű karakter tűnt
nem.
fel, mert hogy annak megformálója Daisy Ridley is
nem
most
tetszett.
Ünnepel 1992-es születésű.
Így csodálkozva néztem, hogy hát ez meg mi. Aztán alakult.
Én is így vagyok vele. Viszont ha
tudod,
már...
mi történt? Ja, mondjad.
Viszont ha már filmekről beszélgettünk, megnéztem a Butcher's Crossing című.
Na és?
Filmalkotást. Természetesen
ajánlod?
Westernről van szó, és ajánlom. Nicolas Cage
jó.
Csinál 43 nagyon rossz filmet, majd csinál egy emblematikusat, na most ezek közé tartozik.
Nagyon jó.
Bölény vadászokról szól. És nem spoilerezném el
jó.
a történetet.
Köszönöm, úgyis kellett már egy jó western. 2006-ban az történt, hogy Tim Crane Massachusetts-ben felkelt, azt mondta, hogy
várjál.
Én veszek egy vonatjegyet.
Egy fontos dolgot elfelejtettünk.
Na mit?
2002-ben ezen a napon hunyt el a stand-up comedy archetípusa Hofi Géza.
Na, hát azért...
Erről
bocsánat,
ne feledkezzünk már el, Kossuth Díjas magyar humorista, és
van.
Hát az egész gyerekkoromat átszőtte, és szerintem a személyiségemet, meg a nem létező humoromat is formálta az ő munkássága, úgyhogy
biztos
tisztelegjünk az
benne.
Ő emléke előtt
van.
Is. Na, ok, tiéd a pálya.
Nem, csak annyi. Tim Crane felkelt Massachusetts-ben 2006-ban, és vett egy Amtrak jegyet, hogy körbeutazza vonattal az Egyesült Államokat, mert nem érezte jól magát a bőrében. Aztán Texasban úgy érezte, hogy itt most le kell szállni a vonatról, és hazatalált. Megalakította a T-Bird and the Breaks zenekart, és így összejött az utóbbi évek egyik legenergikusabb R&B zenekara. Ezen a néven következik nem a Napóleon film kapcsán, a Justine.
A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
Millás reggeli.
Na, mit írnak a lapok, András? Történt-e valami érdekes?
A lapok? Hát a lapok azt
a
írják, kérlek
a
szépen, azokról majd később, de a portfóliónak a vezető anyagát egy Sinkó Otto interjú adja, és ugye a magyar gazdasági élet egyik meghatározó szereplője, és Európa versenyképességi problémáiról, a magyar gazdaság gyengélkedéséről, a várhatóan lassú kilábalásról beszélt ő, ugye a Videoton társvezérigazgatójáról van szó, úgy véli, minél unortodoxabb, illiberálisabb politikát folytat a kormány, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy olyan kockázatosabb országgá válunk, ahol nagyobb kilengések lesznek az árfolyamban. Szerinte a magas nyomású gazdaság jelenleg olyan, mintha széllel szembe menne az ország. Részletek a portfólió hasárain.
Erre rá tudok tromfolni, kérlek szépen, a HVG cikkével. Ma reggel, illetve tegnap este jelent meg, de hát azért szerintem ma reggel is kiválóan el lehet majszolni egy croissant mellé. Kiakadt a győri fürdő vezetője, előbb kirúgta a menedzsmentet, majd minősíthetetlenül beszélt a városról. A hangfelvételt eredetileg egy borkai közeli Facebook csoportban tüntették fel, és... Hát ezt nem tudom a rádióban rendesen elmondani. Ki a fog ebbe a retkes városba bejönni, még a lábamat se törlöm bele, dühöngött Kovacsics Imre, a Rábak Vele igazgatója. Az ellenzéki polgármester jelölt Pintér Bence regionális hírpoltárja az úgytudjuk.hu által is publikált hangfelvételen, amit eredetileg, mint mondtam, egy Facebook csoportban raktak fel. Az sem meglepő, mert az utóbbi napokban előbb a polgármesterségért újra ringbe szálló borkai posztolt arról, hogy az alig egy éve átadott fürdőt miért eszi meg a rothadás, majd utána a Rábak Vele válasza sem késett, és ebben a nekifutásból orvosi esetnek nevezi borkait, erre jöhetett válaszként a hangfelvétel. Hát mi van, mi történik, mi folyik itt Győrben? Kérdezném én, a hvg.hu-ból egy kis részlet ebből kiderül.
Aztán az egész sajtót bejárt, hogy előkerült Milák Kristóf. Mi az, hogy előkerült? Az egész edzés elméleti szakmát a sarokba állította, miután ugye egy évig állítólag nem edzett, majd elindult az országos bajnokságon, és hát úgy megnyerte a saját idejét megdöntve, a 100 méter gyorson 16 századdal megverte a német Nándort, aki történelmi VB bronzot nyert idén februárban Dohának, 4 századdal gyengébbet úszott, mint az olimpiai szint, és jobb benyúlással lett. Első nem nyilatkozott senkinek, átsértett az interjúzónán, és bement az öltözőbe.
Ő megtette, amit meg hát kellett tenni.
Ezért szeressük őt, ugye ő úszik, és akkor hát mi az, hogy úszik. Aztán
több tucat indexen... beteg lett rosszul. Na. Romlott ételt kaptak egy budai kórházban, szintén HVG. Összesen 36 embernek lett hasmenése az esetben. Hányást is és hasmenést is okozott a hétfői ebéd. Betegek és egészségügyi dolgozók sokaságában a Dél-Budai Centrum Kórház Szent Imre Egyetemi Oktatóházában. Ezt a Magyar Hang írta meg, több egymástól független forrásból, és hát ugye a lap szerint biztosra vehető, hogy az egyik KFT által kiszállított étel okozta a hasmenést, ugyanis, mint írják, különböző osztályokon, kezelteknél és dolgozóknál többé-kevésbé egy időben jelentkeztek a tünetek, hát ez nem egy szerencsés eset.
Az ország vászon tarisznyáját úgy tervezik, hogy eleve lyukas. Olyan nem volt még talán, ember emlékezett ott, hogy ez ne lenne lyukas, mert hogy a költségvetés mindig többet költ, mint amennyi bevétele van. Na, de hogy ez mekkora ez a lyuk, ezt is így meg szokták határozni, de most már ennek a lyuknak a 92%-át sikerült kinyitni az ország vászon tarisznyáját, mert hogy rekordméretű lyuk van a büdzsén. Mondom a számokat, hatalmas hiánnyal zárt az államháztartás, március végén a deficit 2321,4 milliárd forint volt, ez februárban 1704 milliárd forintos deficit volt. Az egész évre tervezett és engedélyezett 2514 milliárd forint 92,3%-a már össze is jött, pedig még csak Majd a negyedik hónap ne elejét izgulj, írjuk.
Ne izgulj.
Én nem így, ne, dehogy is
amilyen
izgulj.
Nyári meleg van, és erre jön ugye a lehűlés, majd összeszorítjuk a gatyamadzagot, és megoldjuk ezt is.
Szuper börtön épült Csengeren, ezt meg az Indexen olvasom, szeptember végén adják át az ország legnagyobb és legmodernebb böriét. Az 1500 fő kapacitású intézményben a börtönajtók kulcs nélkül arcfelismerő rendszerrel működnek, az elítéltek minden lépését kontrollálni lehet, és mesterséges intelligenciával fogják elemezni a viselkedésüket, arckifejezésüket. Az adatvédelmi hatóság egyelőre csak egy bemutató erejéig ismerkedhetett meg az újításokkal, de a törvény módosítást már most elengedhetetlennek tartják.
És akkor szuper természetesen...
Böri, hát figyelj! Szuper böri! Ebből úgy is meg tud szökni a Stallone, meg a Bruce Willis. Hiába csinálják.
Nincs arckifejezésük, meg a Steven Seagal. Meghalt a világhírű fizikus, ezt elfejtettük mondani, pedig nagyon fontos, Peter Higgsről van szó, Nobel-díjas elméleti fizikus, eredetileg skót születésű. Ugye az isteni
a világ legszukibb részecske nevőt köszönhetjük neki, a Higgs bozontot.
Az isteni részecskének is emlegették.
Nem, ez olyan, mint egy ilyen cuki kis plüss állat, ilyen rajzfilm figura, ez a Higgs bozon, nem?
Igen, fura neve van. Minden esetre 95 éves volt, az Edinburgh Egyetem jelentette be elhunytának a hírét, és hát egy nagyon sok mindent most hallottam, egy összefoglaló anyagot róla, amikor a Nobel-díjat átvette, azt a szomszédjától tudta meg, aki átjött gratulálni, mert hogy a lánya hívta fel, hogy a Peter bácsi, a szomszéd megkapta a Nobel-díjat magáért, a Higgs bozon felfedezéséért. Na nézzük, mi történt a tőzsdén.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Minden rendben van, nem?
Nem, mert hogy arról beszéltünk tegnap a tőzsdenyításban, hogy nem találja az irányt a budapesti értéktőzsde, és egész Európa sem találta, hát aztán megtalálta, de bár ne tette volna, 3%-os mínusz. Minden esetre ez nem olyan vészes, 66.343 pont, legalább ennek örüljünk. Nézzük a vezető papírok közül, csak a Richter tudott erősödni 0,53%-kal 9400 forintig, a többiek viszont esegettek, mondjuk így. 0,62%-os mínusz került az OTP, tickerje mellé 16.895 forintról kezd ma a bankpapír. A Telekom esett 33%-ot 916 forintig, a MOL meg 39%-ot 3054 forintig, és a Dunahouse lopódzott még be a vezető négyes mellé, legalábbis forgalom tekintetében, de ott sem volt jó a hangulat, 1,2%-os volt a mínusz.
Hát az Egyesült Államokban érdekes szitu volt, mert nem volt túl jó a hangulat, a védelmi részvényeket adták a legnagyobb elánnal a befektetők. Érdekes, pedig Biden elnök eddig talán a legkeményebben kritizálta Netanyahut és kormányát, és élesedik több NATO országban is a konfliktus Izraellel. Minden esetre kiemelten érdemes volt figyelni a kriptopiacot, a Bitcoin megint csúcs közelbe mászott, az arany is a befektetők fókuszába került, és történelmi csúcsra ugrott a nemes fém árfolyama. Aztán ugye a bizonytalankodás után egy icipicit szebb lett a zárás, ha megnézzük, és a futures-ök is egész jól néznek ki, mert hogy az S&P 0,1, a Dow Jones 0,1%-os pluszban, a Nasdaq 0,3%-os pluszban zárt. A Dow Jones visszaesett, de csak egy picit, 0,2%-os minusszal. A Russell 2000-es közben szintén emelkedett, 0,5% körüli pluszba került. Európában még ez a negatív hangulat volt, a FTSE is, a DAX, a CAC-on, az Euronext is mind körülbelül 0,5% és 1% közötti mínuszokban zártak. A Távol-Keleten a Hang Seng Index emelkedik jelentősebben 2%-kal, a Nikkei csökken 0,5%-kal, ahogy a Shanghai Composite és a Shenzhen Index is. Tehát amire még érdemes volt odafigyelni, ugye a kriptókon kívül, nézzük csak meg mennyi lett, aztán végül is visszakorrigált egyébként $69.082 a Bitcoin, az 3% mínusz, de tegnap sokkal magasabban volt. Na, a legerősebben A legerősebb érdeklődés a következő papírok iránt volt. A Tesla 2,2%-os plusszal zárt, a NIO 7,8%-os plusszal, az Intel 1%-os plusszal, a Sofitel Technologies pedig 1,7%-en, az Nvidia visszaesett 2%-kal. De egyébként azt lehet mondani, hát az Xpeng is kérem szépen szerepel 10%-kal, tegyük csak a Tesla meg a NIO után ezeket. Úgyhogy nagyjából ezt lehet elmondani az amerikai piacokról.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Itt van, megjött Czoller Andi, jó reggelt!
Jó reggelt!
Most köszön!
Egy kávé előtt, egy kávé után, de még három közben kávé előtt.
Megérkezett, egy kis kulisszetitkot megérkezett, és magam
Zsolt sprőd, van.
Beszól. Mondta ezt, hogy ne beszéljünk egyszer.
De most akartam elbeszélni. Zsolt nap van, mondom.
Igen.
Mond, hogy nagyon boldog Zsolt napot
nagyon
kívánok.
Nagyon boldog Zsolt napot kívánok.
Minden kedves Zsolt nevű hallgatónknak. Igen. Mert sokan vannak, és ez gondoltam, egy női hang mégiscsak jobb ez.
Igen.
Most jöhetsz te, András, most mondjad.
Most végre köszönt Czoller Andi, mert megérkezett ide körünkbe, és én a magam sprőd és harsány módján jó reggelt kívántam neki, és szó nélkül itt hagyott, ezt nem tudom.
Ez meg... jó reggelt kívánás volt?
Igen.
Hát szerintem hagyjuk.
Ne firtassuk, András.
Szépen kérlek, ne jelentsél fel miattam.
Sok-sok virág és sok-sok bók mellett azért ez még baltával van faragva, ez az éned.
Is.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je, a pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Én nagyon remélem, hogy nem volt áthallás a Road to Nowhere és a költségvetési hiány adatok között. Ezt száfold meg, kérlek, Kántor Endre műsorvezetőtársam.
Mihály Csandás kollégámnak ezt sem megerősíteni, sem cáfolni, nem tudom, sajnos.
Jó, akkor megnyugodtunk. Ez a Millás reggel itt a Rádió Café 98.0-en, és SMS, WhatsApp és Viber számunk is van, 0630-as 698-098-0 2024. április 10-ét írjuk. Közlekedés ügyében, mármint információk tekintetében csehül állunk. Jól lehet, baleset történt az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szent Mihályi út előtt. Úgyhogy ez már arra int bennünket a korai óra ellenére is nagyon óvatosan és nagyon körültekintően vezessünk. Kicsit aluszékony, kicsit nehéz a reggel, ugye jött egy némi lehűlés, ami kétségkívül megviseli a szervezetünket, ha hinni
hát
lehet
az
orvos, meteorológusok.
Csak igen. Este jön és holnap ér ide, de megviseli abszolút a front. Tehát biztos, hogy lehet érezni. A lehűlés minden esetre nem olyan nagy, mint amilyet állítólag jövő hét elejére jósolnak. Ott lesz, amikor egész komoly, ilyen nulla fok közeli állapotok lesznek, de nyilván az ország nagy részében inkább ilyen 5-6 fok lesz éjszaka, de ez majd állítólag hétfőn vagy kedden ír ide jövő héten.
Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már jószerével egyetlen egészséges ember sem él a Földön.
Millás reggeli.
Na, piszkáljuk meg ez egy kicsit ezt az otthon felújítási támogatást, hogy ez kinek jó, miért jó, mennyire jó. Ebben lesz segítségünkre Tóth Levente, a Bank 360 kommunikációs vezetője, vezető szerkesztője. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, hello!
Jó reggelt!
Ugye összesen 7 millió forintról igen. van szó, tehát van ebben 1 millió forint önrész, és a maradék 6, az egy 3+3-as konstrukcióban igényelhető. Úgy tűnik, hogy sok mindenkinek ez nagyon bejött, és talán hamar el is fog fogyni, inkább ez a legfontosabb kérdés.
Hát ezt klasszikusan a félig üres, félig tele pohárként tudjuk nézni. mert hogyha az első nagyon népszerű lakásfelújítási támogatáshoz mérjük ezt, akkor vannak nagy pozitívumai és nagy negatívumai. A nagy pozitívum az az, hogy ezt lehet gyermek nélkül is igényelni. Az elsőnél nevelt kiskorú gyermek vagy tanuló gyermek kellett mindenképpen hozzá. A másik, hogy ez egy kamatmentes hitel lesz már a hitel része, még az elsőnél azért volt kamat, még ha kedvezményes is. A harmadik, hogy figyelembe veszik a jövedelmi különbségeket, tehát az alacsonyabb jövedelműek azok magasabb közvetlen támogatás részt kaphatnak. És akkor ezzel szemben ott vannak a nagy negatívumok, amit említettél is, a legnagyobb bizonyosan az lesz, hogy azért ez összesen 18-20 ezer pályázatra elég ez a pénz. Uh-huh. Az első ennek a sokszorosa volt, tehát itt biztos, hogy amikor majd megindul a pályázati lehetőség, kinyílik az ablak, akkor ott kell az Enter gombon lenni a kéznek, mert biztos vagyok benne, hogy ez egy-két napon belül, de akár lehet, hogy egy napon belül is el fog fogyni.
Hát de pont egy ilyen réteget céloztak meg, ugye ez a kimondottan régóta emlegetett, 90 előtt épült családi házak, energetikailag korszerűtlenek, tele van az ország ilyen kádárkockákkal, és a legnagyobb problémát mondjuk ez okozza. Kérdés az, hogy tehát én értem azt, hogy nagyon sok mindenkinek kapóra jön ez a támogatás.
Hát kapóra jönne nagyon sok mindenkinek, ebből nagyon sok mindenkiből lesz majd 18-20 ezer, aki ezt el tudja érni. Az első támogatás az a magyar állami költségvetésből ment, és nem volt felső határa. Uh-huh. Tehát ugye, ami a csillagos ég, és nagyon-nagyon sok pénz kiment. Ez pedig egy uniós támogatású program, itt megvan a teteje, 108 milliárd forint, ehhez még hozzájárul majd az az önrész, amit bele kell tenni. Itt ennyi pénz van, biztos, hogy ennek sokszorosa az érintett családi ház, ráadásul ugye, olyan családi ház, amiben vezeték és gáz van, tehát azoknak nagy segítség lesz, és az is egy nagy újdonság, hogy itt bizony elvárás van. Tehát az elsőnél ott meghatározták, hogy mi mindent lehet megvalósítani, lényegében mindent meg lehetett szinte. Tehát ami a lakásfelújításnál reálisan felmerülhetett, azt ott meg lehetett csinálni. Itt kimondottan energiahatékonysági beruházásokat lehet, meghatározottakat csinálni, és meg kell nézni előtte, hogy mennyi az energiafogyasztása a háznak, és aztán meg kell nézni utána egy-egy energiatanúsítvánnyal, és ki kell mutatni, hogy 30%-ot javult az energiahatékonyság, tehát itt sem lehet akármit, hanem az EU az kőkeményen elvárja, hogy a pénznek eredménye is legyen. Ugye Magyarország eleve egy ilyen tervet nyújtott be, de azért ez egy szokatlan elvárás, abban az értelemben szokatlan, amit nem szoktunk hozzá, hogy hát nem csak költeni lehet ezt a pénzt, hanem itt valaki megkérdezi, hogy jó lett ez elköltve. Az más kérdés, hogy ezeknél a házaknál azért szigeteléssel, nyilászáró cserével, fűtési rendszer, korszerűsítéssel nem egy nagy kaland elérni 30%.
Ezt akartam kérdezni, mert ez jutott eszembe, vagy tekintve, hogy mennyibe kerül az anyag, mennyibe kerül a munka, nyilván ezt majd számlával igazolni kell, hiszen támogatásról van szó. Lehet-e, nem kevés a 7 millió forint egy ilyen mértékű energia megtakarításhoz?
Hát ez házmérettől is függ természetesen, hogy mekkora házról beszélünk, hogy említettétek a kádárkockákat. Igen, azért vannak itt bőven nagyon nagy házak is, akár több emeletes házak is, amelyek azért 7 millió forintot az pikpak elnyeri egy ilyen beruházás. Hát itt is lehet az, hogy nem lesz minden elég. Tehát majd meg kell fontolni azt, hogy akkor mondjuk belefér az ablakcsere, vagy nyilászáró csere, meg a szigetelés, de már nem fér be esetleg egy más korszerűsítés, vagy például, hogy akkor oké, a gázkazán csere az belefér, de már a nyilászáró csere nem. Tehát itt majd az energiahatékonysági paraméterek megmutatják azt, hogy mennyi pénz van valakinek, mire elég ez, miből lehet kihozni 30%-ot. Itt a 30% azért is lényeges, mert sok olyan ház lehet ezek között, amelynél esetleg pont ez az energia megtakarítás billenti át a rezsicsökkentett keretbe a gázfelhasználást.
Olyan probléma
akkor,
esetleg...
Akkor még nagy a spórolás.
Bocsánat, nem akartam közbevágni, tehát de. Hogy én azt látom, én értem ezt, tehát el is lehet írni nyilván ezt a előírt 30%-ot, de hogy... Olyan előírás nincs, hogy mondjuk egy hőszivattyú, vagy egy ilyesmi beszerelése előtt mondjuk egy hőszigetelés, vagy födémszigetelés, vagy valami ilyesmi történjen meg? Tehát, hogy a energiahatékonyságot célozzuk meg először, ahelyett, hogy egy újabb öneszközt szerelünk be, ami mondjuk áramot fog azon a környéken fogyasztani többet? Vagy ilyesmi nincsen?
Itt azért nem tudunk még sok részletet. Tehát itt azt ki kell emelni, hogy ez nem arról szól, például új napelemet lehetne telepíteni, vagy ilyen rendszereket. Tehát amikor a fűtési rendszer korszerűsítésről beszélünk, akkor azt tudjuk, hogy ezt fel lehet használni mai fűtési rendszer korszerűsítésre, vagy pontosan milyenre. Tehát például, hogy a gázos rendszert egy korszerűbb gázos rendszerre lehet kicserélni, vagy azt is lehet mondani, hogy a gázos rendszert valaki teljesen leváltja. Ez nagyon erősen kérdés. És ebbe a pénzbe azért ugye, a szigetelés, ablakcsere, plusz még valami teljesen új fűtési rendszer nem fér bele. Tehát a pénzt elnézve itt inkább az fér bele, hogy oké, legyen egy szigetelés, ahogy mondod is, hogy ne csak az legyen, hogy kicseréljük a jobbra, vagy sokkal hatékonyabbra a gázkazán, de egyébként meg megy el a meleg mindenfelé. Tehát elképzelhető, hogy ezt valamilyen módon együtt várja majd el a pályázat, vagy lesznek benne mondjuk kötelező elemek, amit mondasz is, hogy legyen benne mindenképpen szigetelés. Tehát valóban ennek úgy lenne értelme, hogy ez együtt is hasson, tehát hogy ne legyen féllábú a felújítás, hogy az egyik oldalon már nagyon korszerű a ház, a másik oldalon meg még mindig nagyon pazarló.
Még egy jutott eszembe, az a feladatunk, hogy a KK-n is csomót keressünk, annak érdekében, hogy a hallgatók tisztán lássák ezt a konstrukciót maguk előtt, hogy az, hogy hitel lesz, igaz, hogy kamatmentes, az ugye hitelképességet feltételez, és ugye 90 előtt épült házakról van szó, stb. Tehát ez nem okoz némi diszharmóniát majd az igénylésnél? Vagy ez egy olyan feltétel, amit nem ismerünk?
Az biztos, hogy hitelképesnek kell lenni. Azt ugye az elmúlt éveknek a mindenféle támogatásánál már megszokhatták az igénylők, hogy bizony a magyar állam az sok tekintetben kiszervezte a bankokhoz tehát majdnem azt mondom, a szociális osztályát. Tehát, hogy itt bizony szinte bármilyen támogatásról van szó, az a bankokon keresztül megy, és ott a bankok először is megvizsgálják a hitelképességet. Tehát itt is igen, ahhoz, hogy ezt valaki igénybe vegye, hitelképesnek kell lenni, mindenképpen. Itt ugye az is fontos, hogy 1 millió forintot le is kell tenni önrésznek. Ez az első pályázatnál nem volt. Tehát itt a hitelképesség mellé azért, mert kell 1 millió forint. Lehet, hogy majd ezt is valaki hitelből fogja egyébként.
Hát nyilván, igen.
Kérdezni. De azért, hogyha megnézzük azt, hogy ez egy 8 éves futamidejű hitel lehet majd maximum, és egy 3 millió forinttal számolunk, ez azt jelenti a számításaim szerint, hogy körülbelül egy 31 ezer forint lehet majd a törlesztő részlet. Emellé még, hogyha fölvesz mondjuk valaki egy 1 milliós rövide futamidejű személyi kölcsönt, ez akkor sem nagyon vészes, tehát aki nem hitelképes, az biztos, hogy nem fog ezt hozzájutni. A kérdésedre válaszolva, igen, lehetnek olyan házak, olyan ingatlanok és ingatlan tulajdonosok, pontosan egyébként a legjobban rászorulók, akik ebből a támogatásból ki fognak maradni, mert egyszerűen, ha ők oda mennek a bankokhoz, akkor azt mondják nekik, hogy nem. És ugye nem tudjuk azt, hogy pontosan majd a hitelképességi feltételeknél vagy egyéb feltételeknél milyen olyan szabályokat szabnak, ami majd szűkíti az igénybe lehetőknek a körét. Például munkaviszony, a társadalom biztosítási jogviszony, ami más támogatásoknál bizony, soknál, babavárónál kérkemény feltétel.
Jó, nagyon szépen köszönjük, pillanatfelvétel volt, ha megjönnek a részletszabályok, még visszatérünk a témára. Köszönjük, szép napot neked.
Köszönjük szépen.
Szívesen, minden jót.
Tóth Leventével, a Bank 360 kommunikációs vezetőjével, vezető szerkesztőjével jártuk körül az új lakásfelújítási támogatásra kapcsolatos ismert tudnivaló.
Mint egy koncerten, amikor tényleg ott van az Enter billentyűn a kezed, és nyomkodni kell a gombot, mert annak ellenére, amit itt elmondott a Levente is, hogy azért itt az ilyen hoztunk is, meg nem is, félig tele, félig üres a pohár, annak ellenére sok mindenki számára ez egy baromi jó lehetőség, és sokkal többen járnának valószínűleg jól ezzel az egész konstrukcióval, mint ami van a kalapban. Hát, innen szép nyerni, ugye?
Valahogy úgy.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
No kérem szépen, kicsit a dunai hajózást vegyük most górcső alá, tekintetbe véve, hogy most éppen komoly vita van ezzel kapcsolatban. Karácsony Gergely főpolgármester bejelentette, hogy felülvizsgálják és módosítják a Duna parti építési szabályzatot. Rendet tesz, száműzik a lakók életét megkeserítő és a panorámát elcsúfító hajókat a belvárosban. Ez idézet volt, nem én találtam ki. A módosított rendeletet április végén tárgyalja majd a testület, és 2025. januárjától lépne életbe a szabályozás. Hát mivel a hajósokat érinti ez az ügy, gondoltunk egy nagyot, és feltárcsáztuk Tóth Mihályt, a Magyar Hajózási Országos Szövetség szóvivőjét. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
No, hát először egy pillanatfelvételt tegyünk. Nagyjából hány kikötő van a fővárosban? Lehet-e azt tudni, hogy mennyi hajó fordul meg mondjuk egy naptári évben a főváros kikötőiben, és ezek mennyi utast hoznak?
Hadd fordítsa meg a kérdés, mert nem a kikötők száma feltétlenül, meg a hajók száma az érdekes, hanem sokkal inkább az, hogy 5 millió budapesti turistánk van egy évben. Ennyi fordul meg a fővárosban, és ennek 80%-a, azaz 4 millió turista, 4 millió vendég utazik évente azokon a hajókon, amik jelenleg kiszolgálják őket. Egyébként ilyen 40-50 hajóról beszélünk, függően attól, hogy milyen turisztikai szezonunk van, és az érintett kikötők száma, amit ön is kérdez, hogy ez a Margit híd és az Árpád híd közötti szakasz, ami ilyen problémás szakasz, ott 24 kikötő van. Tehát körülbelül úgy érdemes elképzelni, hogy ennek a 4 millió embernek kell a Duna építési szabályzat új elképzelése alapján ebben a 24 kikötő helyett 9 kikötőben majd beszállnia, meg kiszállnia, és azt nézegettük, hogy ez matematikailag azt jelenti, hogy nem kisebb lesz a torlódás, hanem nagyobb lesz, és vélhetőleg olyan problémákat hoz létre a díszmódosítás, ami ma még nincsen, de majd januártól lesz.
Oké, ezt érthető, hogy ez nehéz így ezt elképzelni, viszont akkor milyen javaslat van arra vonatkozóan, hogy tényleg megvalósuljon az, hogy ne zavarják a Budapesten élőket ezek a hajók?
Nagyon fontos, hogy a hajósok teljesen egyetértenek azzal az elvárással, hogy legyenek a kikötők szépek, hogy legyenek az úszóművek rendezettek, tehát ez egy jogos dolog. Azzal is, hogy egyébként ne bocsássanak ki a hajók káros anyagot, ne terheljük a várost. Ez viszont nem kevesebb kikötőre van szükség, hanem többre. Egyszerű logika, hogy ha több kikötőre húzom szét ezt a rengeteg embert, akkor nem koncentrálódik a probléma egyetlen egy helyre. A nagy gátja annak, hogy ezek mondjuk évtizedek óta megtörténjenek, az az, hogy a hajósok egyetlen évre kapják meg az úgynevezett parthasználati engedélyt, és ezt is egyébként 30 napos felmondási határidővel meg lehet szüntetni. Nagyon leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy egy évig lehet enyém a kikötő. Na most ezek 10 milliós beruházások, hogy ezeket a kikötőket felújítsuk, és egész egyszerűen nem lehet beépíteni így a gazdálkodásunkba, hogy nincsen biztos alapja.
Hiszen ki az, aki felújít egy kikötőt, majd 30 napos felmondással, vagy egy év után
így
esetleg
van.
Elveszi.
Így van, tehát az egyik javaslatunk az, nem tudjuk, ez egy ilyen megmaradt hagyománya a fővárosnak, hogy nem tudnak valamiért ebben a kérdésben hosszú távban gondolkodni. Megjegyzem, az új szabályzat sem rendelkezik erre, hogy meg lehetne hosszabbítani ezt, tehát ott is egy éves az időtartam, közben pedig olyan kikötőkbe utasítják ki a hajókat a belvárosból, amik meg nem léteznek.
Ja, tehát ezt akartam kérdezni, probléma, mert én olvastam egy több százas számot, tehát azt hiszem 900-as...
Én, persze, hát ezt nézze, ez nagyon egyszerű, megnézték északtól délre, meddig tart a budapesti szakaszon 32 kilométeren a Duna, 50 méterenként lehet létesíteni egy kikötőt, és azt mondták, az 900 darab. Ami matematikailag működik, de ez kicsit olyan, mintha mondjuk úgy újítaná fel valaki a lakását, hogy egyébként egy zuhanyzó még elférne a konyha közepén. Tehát, hogy tehát így nem így hozunk létre kikötőt. Vizsgáljuk, hogy a parton meg lehet-e közelíteni, áramot fel lehet-e ott venni, vizet fel lehet-e ott venni, a hajukra a szemetet el lehet-e szállítani. Tehát ez egyszerűen így lehetetlen a dést betartani, ahogy egyébként ezt megálmodták. Ezek a kikötők jelenleg nem léteznek, és ami még fontosabb, hogy a közlekedés biztonsági problémák mellett, amiket okozni fog ez a jelentős számcsökkenés, olyan kerületekre terhelik rá ezeket a hajókat, amelyekkel senki nem egyeztette, hogy ők mit terveznek ezeken a partszakaszokon.
Mielőtt ebbe belemennénk, eszembe jutott, hogy lehet, hogy hozzám hasonlóan sokan nem értik, hogy milyen hajókról van szó, ezekről a bazi nagy szállodahajókról, épp úgy, mint a turisztikai sétahajókról, vagy a kis ilyen Budapest panorámát mutató néhány tucat személytárbíró kis hajókról? Tehát most minden hajóról szó van?
Jelenleg minden hajóról szó van, nem tesz különbséget, még az állóhajók is ide tartoznak, tehát hogyha végignézzük, akkor ugye van egy csomó étteremhajó a Dunán, őket is szeretnék kitiltani a fővárosból, tehát lényegében leradírozzák a fővárosi partszakaszt, ott az eredeti elképzelést írók szerint semmi nincsen, és majd ők oda tervezik az új kikötőket, vagy az új megállási pontokat, tehát jelenleg az a terv, hogy nincs hajó Budapesten, nem szeretnénk ilyet. Ugyanakkor érdekes módon a DÉSZ-ben azt tervezik, hogy a Margit híd és az Árpád híd közötti szakaszra, hiszen az most felszabadul, oda be lehet majd rakni szállodahajókat, ezeket az óriási nagy hajókat, hogy ön mondja, amivel kapcsolatban az a probléma, hogyha eddig nem volt az a gond, hogy a hajók járatták volna a dízelüzemű generátoraikat, akkor majd eztán lesz, mert hogy parti áram olyan mennyiségben, ami ezeknek a szállodahajóknak kell, nincsen a 13. kerületben, és nem is lesz, mert ezt jelenleg nem lehet oda kiépíteni. Tehát lényegében a DÉSZ létrehozza a problémát, és nem megszünteti azt ezen a módon. És hát van még egy kérdés. Ki fogja ezeket az új kikötőket megépíteni? Ezek 100 milliós kérdések, amikre jelenleg a DÉSZ nem ad semmilyen választ.
Uh-huh. Mi a javaslat akkor ezután? Mit fog csinálni a szövetség?
Hát egyrészt április 20-ára tervezünk egy ilyen kirajzással egybekötött demonstrációt. Arra hívjuk a fővárosi lakosokat, jöjjenek el, utazzunk egyet együtt a hajón, és nézzük meg, hogy valójában hogyan történik a ki- és beszállítás, hogyan éli át egy turista a budapesti élményt, illetve emellett várjuk a fővárosi közgyűlés tagjait, akik majd szavazni fognak erről a kérdésről, illetve a főpolgármesterület is, hogy a valódi problémákra valódi megoldásokat keressünk, és ne csak úgy tegyünk, mintha egy-egy ilyen kitiltás meg lehetne oldani ezeket, hiszen ez nem egy probléma megoldás, hanem probléma áthelyezés. Április 24-e előtt üljünk le és beszéljünk a tényleges megoldásokról, erre hívjuk.
Igen,
őket.
Mi történik, hogyha ez az egész dolog így, ahogy van, valósul meg, és nem lesz sikeres ez a párbeszéd? Legyen ez a záró
kérdés. Nyilván van egy szélsőséges válasz erre, ez pedig az, hogy a szállodahajók egész egyszerűen nem fognak kikötni Budapesten, vagy nem ilyen számban, ez félmillió ember, félmillió fizető turistáról szól ez a kérdés, illetve nyilván arról is, hogy 4 millió ember, aki eddig hajózott, az vagy nem fog hajózni, vagy ennek a töredéke fog csak hajózni. Ez valójában nem csak a 10 000 hajózásban dolgozó embernek a megélhetését teszi komoly kérdőjelbe, hanem mindenki másét is, aki a fővárosi turizmusban dolgozik, mert hogy a hajózás egy pillére a budapesti turizmusnak. Nyilván, ha tovább megyek, akkor egyébként ilyen volumennél ez még már nemzetgazdasági kérdés is, tehát nagyon furának tartjuk azt, hogy ezt egyébként érdemi egyeztetés nélkül próbálják áttolni.
Oké, köszönjük szépen az információkat, kíváncsian várjuk, hogy mit szól ehhez a főváros, és akkor várjuk a fejleményeket ebben az ügyben. Köszönjük szépen, viszont hallásra.
Köszönöm a lehetőséget, minden jót!
Tóth Mihállyal beszélgettünk, a Magyar Hajózási Országos Szövetség szóvivőjével, és azzal kapcsolatban, hogy mi történik a hajókikötőkkel Budapesten.
Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Toljuk meg, Béláim! Koncentráljunk a nemzetgazdaságra! Együtt kell csinálni! Nagyban! Különben soha nem érjük utol...
Mi is volt a legutóbb? Kit kell?
Nagy kép. Gazdasági növekedés, infláció, munkanélküliség, keresletkínálat, monetáris politika. Nézzük csak meg ezt nagyban! A Millás reggeli hazai makrogazdasági rovata Virovácz Péterrel.
Hát izgalmas helyzetben van Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője.
Miért?
Mert meg kell ezt mind magyarázni, ami itt van, kérem szépen. Például költségvetés.
Hát hogy lesz ebből túlnyomásos gazdaság, ha közben az ipar olyan számokat produkál, meg a kiskereskedelem olyan számokat produkál. Szervusz, jó reggel.
Jó reggelt, jó reggelt. Hát azért lesz itt küzdés szerintem, hogy jó legyen a gazdasági növekedésben. Most pont az ipar okozott némi pozitív meglepetést, ugye itt februárban nagyon erőteljesen megpattant az ágazat teljesítménye. Nyilván itt az autógyártás beindulása az sokat segített, de az tény és való, hogy egy fecske nem csinál nyarat, úgyhogy ez továbbra is igaz, azért mert most éppen volt egy jobb hónap, mert beindult néhány autógyár, néhány, nem tudom, szalagja, ettől ez még a teljes ipari termelési szintet nem dobta meg annyival, még mindig ilyen, hát nem is tudom, jó néhány százalékkal el vagyunk maradva a 2022-es csúcsoktól, úgyhogy lenne itt még az iparnak mit fejlődnie, és hát a kiskereskedelem, na az volt igazán a negatív meglepetés valóban, ugye mindenki messiásként várta azt a pillanatot, amikor jönnek majd itt a lakossági állampapíroknak a kuponfizetései, és már vizionáltuk, hogy úgy berobban a gazdasági fogyasztás, hogy majd is ördünk a fogyasztásban. Hát ehhez képest a január nem lett rossz, bár azért a nullás havi változás az nem sok jót sejtetett, aztán februárban jött egy 0,6%-os csökkenés. Úgyhogy valahol van ez a pénz, csak nem valószínűleg a kiskereskedőknél, úgyhogy egyelőre még ez a fajta fellendülés várat magára. Szóval egyelőre ilyen félkezetten lennék optimista, hogy azért hogy lesz ebből dinamikus növekedés idén. Mondjuk eddig sem mondtam olyan nagyon erős számot, 2% körüli növekedést, úgyhogy egyelőre azzal még összhangban vagyunk.
Szerinted egyébként a kiskereskedelmi forgalom, mert az többeket meglepett, hogy nem nagyon tért magához, ott mi lehet azok? A lakosság pótolja az elszenvedett veszteségeit, vagy még sincs annyi pénze az embereknek, mint amennyit gondolunk?
Igazándiból szerintem két nagyon fontos tényező az közrejátszik, amit itt-ott azért szeretnek elfelejteni, akik kommentálják ezeket az adatokat. Például azt, hogy azért ez a lakossági állampapír, ez egy nagyon jó buli, de azért maradjunk annyiba, hogy nagyon kevesen vannak, akik óriási összegeket tudnak megtakarítani. De most innentől kezdve, nyilván amikor mondjuk kapok egy 10-20-50 ezer forintos hozamot a kevés megtakarításra, az jó, és azt el lehet költeni, de azért az nem tudom, a 20 milliárdos fogyasztásból azért érezzük, hogy nem jelent olyan nagy lökést. Azok, akik viszont óriás megtakarítók, és valóban milliós nagyságrendű hozamot kapnak, de ők viszont, hát hogy mondjam, a fogyasztási rátájuk nem a legmagasabb. Tehát ők ezt valószínűleg újra befektetik, jó esetben állam szempontjából állampapírba, vagy éppen befektetési egybe, ezt is látjuk, vagy éppen megint csak az van, hogy ott csücsül a folyószámlán egyre nagyobb arányban, mert valószínűleg összevárják ezeket az idei évi kuponfizetéseket, és majd ebből lesz egy nagyobb beruházás, és akkor ezzel át is térünk a második pontra, hogy van fogyasztás vélhetően, csak az inkább nagyobb értékű fogyasztást jelent. Tehát ezt értsük úgy, hogy igazándiból nem 60 darab túrólulit veszünk, hanem egy darab televíziót. És ez azt jelenti, hogy amit volumenben nézünk, tehát azt mondjuk, hogy mennyit darabra, mennyit vásárolunk, most nagyon leegyszerűsítve, abban nem igazán van növekedés, az értékben, a kosárértékben van, Sőt, van egyfajta minőségi váltás is, amit észre lehet venni. Például az élelmiszer üzletek esetében, ott értékben jelentősen növekedett az előző hónaphoz képest a fogyasztás és az értékesítés, több mint 6%-kal, miközben 0,3% volt a volumen növekedés. Tehát mi történik? Egész egyszerűen annyi a változás, hogy az emberek elkezdtek egy kicsikét a minőségi termék felé tolódni, van több pénzünk, többet költünk, tehát nagyobb a kosárérték, de darabban nem vásárolunk többet, tehát nem, mit tudom én, 3 párizsit veszünk, hanem ugyanúgy egyet, viszont már jobb minőségűt, és ezt nyilván, amikor a volumen statisztikákról beszélünk, ez nem mutatja ki ezt a fajta minőségi váltást. Úgyhogy van változás, de azért, de azért én azt gondolom, hogy ezek azok az apró finomságok, amik azt mutatják, hogy itt azért még ez a mennyiségi boom, ez még nem indult el.
Az ipari termelésre is visszatérnék egy tisztázó kérdés erejéig, hogy az normális, hogy egyszer mindenki borong, hogy atya isten, mi folyik az iparban Magyarországon, aztán meg hirtelen jön a pozitív irányú meglepetés? Tehát, hogy ilyen hullámzó a teljesítmény az iparnak, és ez nem baj?
Na, hát normálisnak nem normális, bajnak meg baj. Tehát, hogy igazándiból ezt látjuk már egy jó ideje, amióta nagyon-nagyon eltolódott két ágazat irányába ez az ipari termelés, ugye nevezzük nevén a gyereket, autógyártás és akkumulátorgyártás, ők önmagukban, hogyha valami zavar van a rendszerben és leállás van, hogy ne legyen zavar, csak éppen most nem tudom, modellváltás miatt leállítják a gyártósort, akkor olyan mértékben befolyásolják az egész ipari teljesítményt, hogy bizony ezért lehet hónapról hónapra ilyen komolyabb ingadozás a rendszerben. Míg mondjuk egy másik gazdaság szerkezetben, ahol mondjuk van 5 vagy 6 kvázi húzó ágazat, de nem húzó ágazat, hiszen egyforma súlyjal szerepelnek mondjuk az ipari termelésben, ott nyilván az van, hogyha valahol leállás is van, a többi ezt kiegyensúlyozza. Hát nálunk pont ez a probléma, vagy ez a baj, hogy nagyon koncentrált az ipari termelés szerkezete, és csak pont ezekben a húzóágazatokban van gond, amikor nagyon leesik az ipari teljesítmény. Ha éppen egyik hónapra a másikra beindul ez a fajta termelés, visszaáll a gyártósor mondjuk, akkor ez megint megdobja a kibocsátást, és ezért látjuk ezeket az ingadozásokat. Éppen ezért hosszabb távon, hogyha nézzük, akkor viszont azt látjuk, hogy azért egy ilyen lefele tartó görbénk van, tehát még mindig inkább a termelés szintje az csökkenő alapvetően, hát gyenge a külső kereslet, gyenge a belső kereslet, hát mitől termelnek többet a vállalatok, nincsen megrendelés, 17%-kal alacsonyabb a rendelés állomány, mint egy évvel korábban, a készlet felhalmozás pedig az brutális, tehát gyakorlatilag rekord szinteken vannak a készletek, bármilyen szinten, akár legyen szó a kiskerről, legyen szó iparvállalatokról, egész egyszerűen nem tudnak annyit értékesíteni, ergo nincsen megrendelés, aztán igen, nincsen nyilván gyártás.
Na jó, de ez tényleg egy olyan spirál, amiből nehéz lesz kijönni, és hogyha követjük a logikát, hogy az a pénz, amire jó nagyot kellett kifizetni, ugye állampapírpénzt, és megterheli a költségvetést, az nem megy vissza a kiskereskedelembe, nem megy be a költésbe, ergo nem származik belőle adóbevétel, az szerintem még tovább rontja ezt a helyzetet.
Előbb-utóbb származik belőle adóbevétel valószínűleg, csak nem ilyen gyorsan. Tehát nyilván előfordulhat az, hogy megvárjuk a januári, februári, márciusi, mert mondjuk tudatos befektetők voltunk, és akkor portfólió szemléletben többfajta állampapírt vásároltunk, eltérő lejárattal, és akkor ennek más időpontban vannak a hozam kifizetés, és mondjuk összevárok 2-3 ilyen hozam kifizetést, és majd abból veszek valamit. Tehát nyilván még csak februárig látunk adatokat, azért előfordulhat, hogy március-április környékén már megjelenik valami plusz a fogyasztásban, azért ebben lehet reménykedni, de kétségtelen, hogy az a fajta aranyszenárió, miszerint az összes kifizetés majd vagy állampapírba megy vissza, vagy fogyasztásba megy, ez egyelőre nem valósult meg, mert az állampapírba nagyjából a fele kúszott vissza, a többi az mindenféle más megtakarításba ment, és a fogyasztásra pedig még egyelőre, fogalmazunk, így nem jelent meg. Úgyhogy azért még nem temetném ezt a fogyasztás bővülés dolgot, csak egyelőre úgy tűnik, hogy egy kicsit elhalasztódott.
Hát ezek az adatok, ugye februáriak, mert kérdezi a hallgató, hogy a szezonális hatás, húsvétre drágább élelmiszert vettünk, figyelembe van véve, tehát itt még nincsenek figyelembe véve. Viszont az Állami Adósság Kezelő Központ azt mondja, hogy megugrott a nettó finanszírozási igény. Ez nyilván összefügg azzal, hogy a gazdaság nem muzsikál úgy, ahogy tervezték, és ezért hát ugye valamiből a hiányt finanszírozni kell, ugye? Vagy én ezt nagyon leegyszerűsítettem esetleg?
Nem, ez pontosan erről szól. Ugye alapvetően az a falamúci helyzet állt elő, hogy az Államadósság Kezelő Központ lényegében megemelte mondjuk ki a költségvetési hiányt, azért, mert tudjuk, hogy hiány van a költségvetésben, nagyobb, mint a tervezet. Ugye nagyjából 2500 milliárd forintra tervezték az idei hiányt, amit finanszírozni kellene. Ez van még mindig törvénybe iktatva. Közben mindenki 4,5%-os adós, vagy deficit célról beszél, de ez még nincsen törvénybe iktatva, ennek ellenére ezt a hiányt finanszírozni kell, hiszen vannak folyamatosan kiadások, jönnek be bevételek, de ezek nem feltétlenül fedezik, tehát kell ezt a fajta hiányt finanszírozni hitelből, ez a feladat az államadósság kezelőnek, ők viszont nem várhatják meg, hogy majd akkor itt a parlament szavazgat, számolgat, kijönnek az új főszámok végre, és majd utána, mert addig is egész egyszerűen költeni kell, azt meg valamiből meg kellene csinálni. Tehát lényegében az Államadósság Kezelő Központ megemelte ezt a finanszírozási tervet 4000 milliárd forintra, tehát 2500 helyett 4000 milliárd forintról beszélünk, úgyhogy nem egy picike elcsúszás van ebben a költségvetésben, és nagyjából e körül lehet majd, erre satszolunk, a hivatalos költségvetési hiány is, ha majd egyszer végre sikerül átírni a törvényt, és látjuk ezeket a végső számokat. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogyha nem erősödik meg úgy a fogyasztás, akkor azért hát nem biztos, hogy akár ezt a hiányszámot is, vagy finanszírozási tervet is sikerült tartani. Úgyhogy lehet, hogy még lesz ebben is módosítás, bár talán tegnap jelentette be Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter, hogy hát bizony költségvetési kiadásokat kell befagyasztani, hogy egyáltalán ezt a 4,5%-os hiányt, vagy az új finanszírozási tervet az be lehessen tartani. Úgyhogy igen, azért látszik, hogy van itt a költségvetéssel a probléma.
Hát jó, folytassuk innen jövő héten, meglátjuk, hogy ez az egy hét, ez valami változást hoz-e, vagy a bejelentések tekintetében, vagy pedig ebben az elhúzódó fogyasztási kedvben. Köszönjük szépen, Péter!
Köszönöm szépen, szép napot nektek, sziasztok!
Virovácz Péterrel beszélgettünk, az ING Bank vezető elemzőjével.
Gyerünk, Béláim, rakjuk meg! Koncentráljunk a nemzetgazdaságra! A Millás reggeli hazai makrogazdasági rovata hangzott el.
Itt van, megjött Szoller Andi, aki egy fáklyaként hívja fel a figyelmet
arra. Egy fáklyaként lobog.
Hogy ne terjeszkedtünk túl a műsor fákja keretein. És
egy Marvel hős.
Jó, úristen.
Jó, hát...
Mindenki össze-vissza beszél ma.
Igen. Nagyon
asszociálok. Elmondta, hogy
nem hagyja úgy sem.
Ő elmondta, hogy zöld.
Abban a pillanatban, hogy meghallotta, hogy a Nesta azt mondta, hogy ne beszéljünk egyszer, a kántor direkt egyszerre beszél.
Maradjunk abban, hogy boldog Zsolt napot kívánok minden kedves hallgatónak.
Megköszönte Zsolt neked egyébként.
Több Zsolt is megköszönte, csak mondom.
Jó. Örülök, hogy örömet okoztam.
Jó, jöjjön közlekedési információ, meg mindenféle kis pihenőblokk, aztán...
Na, ezt olvassad ki, jön az Omni Channel. Mi az az Omni Channel, Endre?
Én beszélek én vágok közben.
Igen.
Nem a Mihálovics.
Nem.
Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy ápoló.
Millás reggeli.